Ez itt a Barangoló az Inforádióban, a stúdióban itt van Ifjú György Szőcéről, merre tovább, csak nem Zala Háshágy felé.
Igen, hát megkezdjük ezt a hullámos utazást, ugye keresztezzük a főutat, ami összeköti Körmendet Zalalövővel. Itt Zala Háshágynak és Szőcének közös állomása van, vasútállomása, tehát akár még azzal is mehetnénk. És akkor lekanyarodunk egy kicsit délnek Zala Háshágynak, átkelünk Vas megyéből Zala megyébe. Zalaháshágynál megint csak egy egészen különleges középkori templomot kell említeni, és ez azért különleges, mert már Romer Flór is leírta azt, amikor bejárta Magyarországot, hogy a Zalaháshágyi, vagy akkor még ugye a Háshágyi templomban talált egy félkör alakú faragott dombormű követ valamikor a 13. században keletkezhetett, és az érdekessége az, hogy a pogány és a keresztény motivumok keverednek benne, tehát a közepén ott van egy faragott, egy kereszt, a kereszt alatt viszont nem a bárány áll, mint ahogy általában ugye a hajdani román stílusú istenbárány a faragványokon, ami valóban a déli templom bejáratok timpanonját nagyon sokszor díszítette, hanem egy sárkány figura van, amelyik a nyelvével szinte nyalja a keresztet, és körülötte pedig farkasok és egyéb állatok, és később aztán ugye Enc Géza is foglalkozott ezzel a kővel, és annyira ez a sárkányos állatfigurás félköríves timpanon, ez egészen különleges, és ilyen jellegű ábrázolás még a középkori Európában is nagyon kevés maradt fenn. Tehát mindenképpen érdemes ezt a templomot megnézni, megtekinteni, amellett, hogy maga Zalaháshágy egy nagyon kedves vendég, szerető kis falu, hogyha a falut elhagyjuk, a határában ott van a Sibrik kápolna, amit felújítottak, és ma Szabolcs Péter Munkácsy díjas szobrászművész alkotásait láthatjuk benne. Ha tovább megyünk, és akkor fölmegyünk északra, Körmend felé, fölkanyarodunk, és akkor Hegyhátsál településen nézzünk egy kicsit körül, nagyon szép erdei túrákat tehetünk a környékbeli erdőkben, vagy Hegyhát Hodászba megyünk, ahol egy nagyon érdekes harangtornyot láthatunk. Ugye ezekben a településekben nagyon sok helyen még ma sincs, vagy nem volt korábban se templom, de harangtornyot építettek, mert ugye be kellett harangozni.
Ez harangtorony, vagy lábas harang?
Nem, ez egy épített harangtorony, és egy egészen különleges, mert olyan, mintha ott lenne egy jó, magas, hegyes tornyú templom, valójában csak a tornya van, mert a templom az nincs mögötte. És hát van ezekben a falvakban még egy komoly érdekesség, ami feltétlenül fontos, akár kerékpáros, akár gyalogos az ember, az autósoknak már kevésbé, akkor sejtheted, hogy miről van szó. Hát nagyon jó pincék vannak.
Pincék vannak.
Vidék. Hozzá kell azonban tenni, hogy
lehet.
Hát ezen a vidéken azért elég gyakran lehet találkozni az úgynevezett noha borokkal, tehát direkt termő szőlők vannak. És hát végül is befejezhetjük az utunkat akár Hagyáros Böröndön is, és innen talán a legegyszerűbb, hogyha az Zalavölgye felé kerekezünk, aztán hazafelé, vagy kocsival mehetünk északnak is a 8-as út felé, vagy éppen Zalaegerszeg felé. Ugye természetes, és a nevéből is adódik, hogy hát ez eredetileg Hagyáros volt, meg Börönd. A két települést 1942-ben vonták össze. Tekintettel arra, hogy már említettem volt, hogy ezen a területen nagyon komoly erdők vannak, nem véletlenül, hogy itt Hagyáros Böröndön működik a Hagyáros Böröndi hagyományőrző faműveseknek a bemutató háza és a kertje, ahol sátoros ünnepeken, de adott esetben külön kérésre is hát meg lehet ismerkedni a helyi faművesek, fafeldolgozók munkájába.
Ez itt a Barangoló az Inforádióban, itt van Ifjú György. Programnak pedig egy május köszöntő családi napot ajánlasz a Gödöllői Királyi Kastélyban. Ez egy ilyen puccos program?
Nem.
Hát azért a Királyi Kastélyban úgy illik menni, nem?
Hát a Királyi Kastély, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez most puccos volt, vagy nem volt puccos. Ugye hát a Grassalkovics kastélyről van szó, amit Grassalkovics Antal építetett Mayerhofer Andrással, és ugye ezzel egy típust teremtett Magyarországon, amit mai napig is Grassalkovics stílusnak neveznek. Azt kell mondanom, hogy ez a kastély igazából sosem volt puccos, már csak azért sem, Ugye 1867-ben koronázási ajándékként került Ferenc Józsefhez. Na most Ferenc József, K. und K. Ferenc József, ugye a Kaiser und König, tehát a császár és király, minden volt, csak nem puccos. Szóval mindenki tudja, hogy egy hihetetlenül szerény módon élő ember volt. És hát Erzsébet királyné pedig igazából nem volt egy puccos dáma, nagyon szépen öltözött, hiszen nagyon szép nő volt.
Igen, hát.
Éppen Gödöllő és a gödöllői kastély volt az, amelyik nagyon közel hozta őt a magyarokhoz. Nem csak Andrássy vagy Deák Ferenc miatt, akik nagyon sokszor meglátogatták itt, de például talán az sem lehetett véletlen, hogy annak idején Mária Valéria teljes dajkájaként egy szadai asszonyt választott. Tehát magyar teljes dajkája volt a kis császárlánynak. A kastély sem arról nevezetes, hogy puccos, hanem egy nagyon, nagyon szép történelmi hangulata van, nagyon kiállításai vannak. Most különösen fontos periódust él át, hiszen komoly pénzeket tudtak megint szerezni, és folytatódik a kastély helyreállítása, ami hát nagyon szükséges, hiszen tudjuk nagyon jó, hogy a II. Világháború alatt, meg után a kastély rengeteget sérült, és hát különösen utána, amikor magyar meg szovjet katonák állomásoztak benne, meg hosszú ideig az egyik szányban egy ilyen szociális otthon helyezkedett el. A családi napban az a jó, tudod, hogy rengeteg gyerekprogram van, tehát a családokkal akarnak foglalkozni, és a programok legnagyobb része díjtalan is.
Folytatódik a Barangoló, önök a szerkesztőt Gál Ildikót hallják, és köszöntöm a műsorban Holub Katalint, a gödöllői királyi kastély szóvivőjét. A kastély barokk épület együttese sok tekintetben egyedinek mondható, ezért építése után mintává vált és típust teremtett, de különlegesség az épületet övező kert is, amely több kertépítészeti stílus korszakot megélt már, és az átalakítások nyomait jócskán máig őrzi. Beszélünk arról, hogy a kastélykert átadása megtörténik, de beszéljünk egy picit még előtte a gödöllői királyi kastély történetéről.
Igen, tripla ünnepet ünnepeltünk, mert részben ezen a szép májusi napon nyitottuk meg a kastélyparkot, a kastélykertet a kedves látogatók előtt. Ugye tavaly nyáron, július 1-én az első kapavágásnál is ott volt a sajtó, úgyhogy egy év sem telt el, és szinte már mondhatjuk, hogy az a látvány tárul, ahogy megizmosodnak a kis új vendégek, lakók, fák, bokrok és virágok, amit annak idén Erzsébet királyné is látott, illetve egy nagyon szép tartalmas családi napot szerveztünk az anyák napját is ünneplő családoknak, úgyhogy mindenről nagyon szívesen mesélek, de hát akkor a kérdés is, hogy először is legyen a történelem, és egy picit a kert, a park. Valóban az épület együttes is különleges, és a kert is, amely több szakaszban lett bővítve és átépítve. Az 1810-es években a jellegét is megváltoztatták, mégpedig angol mintára. Ugye eredetileg barokk volt a kert, ugyanis ebben az évben harmadik Antal és felesége Eszterházy Leopoldina angliai utazásuk során megismerhették az ottani klasszicista tájképi festői kerteket, és ennek a hatására döntöttek úgy, hogy ezeket Gödöllőn is megvalósítják. Az addigi szimmetrikus, mértani rendet szabad formálású és nagyvonalú kerti terek váltották föl. A változatos összetételű festői növénycsoportokat lágyan kanyargó séta úthálózat kötötte össze, és a korábbi barokk kert elemeiből is megtartottak néhányat, úgyis mint a királydombi pavilont, a lövőházat és a vadgesztenyefasort. Aztán a szabadságharc pusztítása és néhány évtizedes gazdátlanság után a kiegyezést követően virágzott fel ismét a kastély és újult meg a kert, immáron romantikus stílusban. A korábbi tájképi festőkert térszerkezete, úthálózata nem sokat változott, tulajdonképpen inkább csak finomodott. Most, ahogy mondtam is, hogy tavaly nyáron, július 1-én a kastélynak egy nagyon szép, úgy szoktuk mondani, hogy minden eddiginél nagyobb aranyban és betonban mérve tekintélyesebb fejlesztési szakaszához érkeztünk, ahol ugye a kastélyt tekintve az egyes kettes szárny, tehát a királyi gyermekeknek a szárnyai újulnak meg, amit hadd mondjak már most a rádió kedves hallgatóinak, hogy kintén nyáron, augusztus hónap elején szeretnénk a kedves látogatóknak átadni és eléjük tárni egy állandó kiállítással. Ugye ennek a fejlesztési szakasznak a részeként 5,2 hektáron újul meg maga a kert is, amiről éppen most beszélünk. Ennek a kiviteli terveit a Budapesti Corvinus Egyetem kert és szabadtér tervezési tanszéke készítette. Munkájukat műemlékvédelmi kivitelezési és dendrológus szakértők közreműködésével végezték. A revitalizáció a romantikus kert hangulati visszaállítása mellett döntött. Igazából, ahogy ugye elmeséltem, több szakaszt is megélt a kert, de ebből a romantikus szakaszból maradt meg gyakorlatilag a legnagyobb kiterjedésű és letisztult térkompozíció. Erről az időszakról bőséggel állnak rendelkezésre források, leírások a helyreállításához. Azon kívül a meglévő idős növényanyag is szinte felkínálta a romantikus tájképi kert visszaállításának a lehetőségét. Ugye ez a romantikus kert korszak az őt megelőző klasszikista kert letisztultabb, józanabb formája, térszerkezetében, útrendszerében, vonalvezetésében, növényhasználatában egyetemen klasszikus, romantikus jegyeket mutat. Éppen ezért válhatott a királyi családhoz méltó nyaralóvá a városi élettől távol eső, nyugodt, kedvező, földrajzi adottságokkal rendelkező birtok, kert és kastély.
Most már nyílnak a virágok. Mi minden növényt telepítettek a kertbe?
Rengeteg forrás segíti a rekonstrukciós munkálatokat. A dekoratív hatású növényágyásokról fotók és képeslapok tanúskodnak. Olyan fotók és képeslapok, amelyekről sokukról még az alkalmazott növényfajok is leolvashatók. A mai kert szervező ilyen díszítő ágyásokat főként az utak mentén és a találkozási pontokon alkalmaztak, amelyek folyamatosan díszítenek egész évben, és színük és magasságuk pedig harmonizál egymással. A legnagyobb ilyen virágágyás a kastély és a park főtengelyében a díszudvar fölött kapott helyet, amelyre az épületből, az udvarból és a kert számos pontjáról rálátni. Ez a kompozíció egész évben virágdísz mutat a változatos fajtáknak köszönhetően, és most már ugye az első koratavaszi hagymások, a nárciszok és a tulipánok bontogatják a szirmaikat. A főhomlok az előtti két előkert, ugye a királyi időszakból ismert egymástól eltérő karaktert kapott, ugye az újjáépítés folyamán. Az északnyugati úgynevezett királykert és Ferenc József kert, ez kicsit szikárabb, puritánabb, kevésbé díszes volt. Ennek megfelelően inkább fák és cserjék díszítik, juhar, tölgy, bükk, hárs, török, magyaró és berkenye kerül a megmaradt fekete fenyők mellé, és olyan cserjék, amik inkább habitusokkal és lombjukkal, mint virágaikkal díszítenek.
Kedves hallgatók, a továbbiakban folytatjuk majd a beszélgetést a Gödöllői királyi kastély kertjéről.